Szeretettel köszöntelek benneteket is együtt, így együttesen is. Mivel szolgálat nincsen úrvacsora előtt, már valamilyen zenei szolgálatra gondoltam, hát gondoltam, elmondottatok egy verset akkor, és én szolgálok nektek most azon kívül. Már csak azért is, mert ami verset el szeretnénk mondani, az kapcsolódik valahol az Isten tisztelethez is, mert arról szól a vers, hogy az ember milyen nehezen békül meg az Istennel, milyen nehezen adja fel az ember a maga álláspontját, és bizony sokszor az Istennel nem megbékülünk, hanem harcban állunk. Nem is tudom, melyik költő mondta valamik versének a vége, hogy szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Úgyhogy már akkor már ugye kicsit késő szerintem. Hogy addig halogatjuk majd, míg az ember már oda jut, hogy a sír szélén van, és akkor már ugye minden megbocsájtunk, mert már akkor az ember talán rádöbben erre, és az ember mennyire más fele megy, és mennyi sok háborúság és keserves küszködések árán jut el sokszor az ember az Istenhez. Utólag jön rá talán, hogy mennyit háborúzott az Isten, és mennyire nem volt vele békessége. Nem mondom meg, hogy ki írta a verset, majd a végén kíváncsi, hogy tudjátok-e. Ez nagyon jó vers, és nekem mindig is nagyon tetszett, mert kifejez az, hogy az emberben milyen küzdelem van, és végül is hogyan adjam a magát az Istennek, hogy már nem harcol az Istennel szemben. Az a címe a versnek, hogy imádság háború után. Ismeritek? Eddig nem. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs mi nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lelohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látnivalójuk, csak téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, és most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam. Száraz karó a két karom már, Uram, nézd végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ki írt ezt a verset? Ez Adi Endre írta. Nem tudom, hogy aztán megbékült az Istennel, de amit kifejezett, ugye ezt mindjárt kifejezhetjük magunkba, hogy két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben. És nincsen nekem lábam, már csak térdem van. Hogy mennyire kifejezi az Istennek, hogy megadta magát. És tényleg mi is sokszor így vagyunk, hogy mennyire harcolunk az Istennel, még akkor is harcolunk, ha már megismertük őt, de szembe vagyunk az Istennel. És mi az, ami az emberben tényleg igazi békességet, hogy megnyugvást tud hozni? Az Istennek mit kellett ahhoz tenni, hogy megbékítsen saját magával? Mert azért a lázadás, ugye azt magunkba hordozzuk, mert a természetünk az lázadó, és nagyon nehezen tudunk megbékélni. Nehezen látjuk be azt is, ha vétkezünk. Ha be is látjuk, igazából nem bánjuk mélyen. Voltatok úgy, hogy megbántátok, vagyis hogy beláttátok, de azért nem bántátok annyira? Ugye van ilyen kettőség, nem? Hát tudom, hogy vétkeztem, de annyira nem fáj a szívem. Körülbelül az állapot. Hát csak tudom, hogy nem helyes. De annyira nem gyötör a lelkiismeret furdalás, hogy most nagyon gonoszságot cselekedtem. Szeretnék felolvasni egy igét, az alapinket a Galatelevél 6. fejezet 11. verséből. A Galatelevél 6. fejezet 11. verse. Pál apostol így szól, hogy nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszített a világ, és én is a világnak. Hogy lehet az, hogy lehet dicsekedni abban, hogy nekem megfeszített a világ, és én is a világnak? Mi az, hogy dicsekedés? Ugye sokszor elmondjuk, hogy a kereszt az milyen fontos, vagy mennyire tényleg az Isten szeretett minket, hogy adotta a fiát, de hogy most beszélgetném, megkérdezném tőletek, hogy tulajdonképpen mit jelent a kereszt már egyén, már nekem? Mit jelent nektek? Hát valamilyen szimbólum, ugye? Általában minden dolog, amit nagyon megismer az ember, és sokszor hall róla, vagy mindig a szem előtt van, a végül végül is már általánosságá válik, vagy közhelyé válik, és már nincsen súlya. Hát a kereszt, Krisztus halála. Tudjátok, hogy a világban is, a más közösségben sokszor a keresztmánya jelszólat. Krisztus meghalt érted is. Krisztus szenvedett a kereszten. És akkor ki ezt hallja, és akkor most mit csináljon? Értitek, hogy nincs súlya. Tartalmatlanná válik. Ha sokszor elmondják, hogy Krisztus meghalt érted, jó, tudom, már mondták előtted is 500-ra. Értitek? És ha sokszor mondjuk, ha nem nézzük meg, nem magunk is kutatjuk a keresztnek a titkát, akkor végül is számunkra is, hát egy tudjuk, Krisztus minket szeretett, meghalt a kereszten is. Holnap kimegyek, vagy ma is tovább vétkezem, pedig tudom, hogy Krisztus meghalt értem a kereszten. Szóval nem lesz meg az ereje a keresztnek. Nem lesz meg az a hatalma, ami tényleg kiemel a bűnből. Akkor nem lesz meg az, hogy már nincsen nekem lábam, csak térdem van. Ugye az ember nem hajlik erre. Visszaáll neki a lábára, és ő megy a maga fej útján. De most mit is foglal magában a kereszt? Hát biztos fel tudnánk pár dolgot sorolni. Ha az ember gondolkozik, akkor talán sok minden eszébe jut, hogy végül is Krisztus meghalt értünk azért, hogy mi élhessünk. Krisztus szeretett minket. Az Isten megmutatta Krisztus a szeretetét nekünk, megmutatta, hogy a bűnnek milyen mélységei vannak, és milyen gonosz tud lenni az ember, hogy megöl azt is, akiben semmi bűn nincs, hogy milyen szörnyű következménye van a bűnnek. Ugye a kereszt megmutatja, hogy Krisztus föltámad, hogy van reménység, van örök élet az embernek, hogy nem kell a bűneiben maradni, meg így ilyen gondolatokat fel tudnánk bizonyára sorolni, de úgy tematikusan, úgy végig szoktál tudunk gondolni magatok számára, hogy mint jelent a kereszt, mint hogy most beszélgettünk a Biblia, vagy a szombatiskolán, hogy mit is jelent a közben járás igazában. Vagy csak felületesen elmondjuk, hogy azt jelent a közben járás, kész. Ellen White-nak van az az elcsépett mondás, hogy minden nap Krisztus keresztjéről kell gondolkozunk egy órát, hogy jobban értsük, hogy a lelkünkre, vagy az életünkre is jobban hasson. Nyilván az nem azt jelenti, hogy leülök és gondolkozok így egy órát, hogy Krisztus keresztjé mit jelent, hanem azt mindig a szemem előtt tartom, és ha olvasom a Szentírást, akkor mindig látom azt, hogy az Istennek a szeretete meg az áldozat ott van. Ebben a részben is, abban a részben is. Az mindig kitetszik. Ha vagyok a természetben, tudom, hogy abban is látszik, mert Krisztus halála által él a természet is, meg mi is benne. Szóval, hogy szemünk előtt van. Ugye mit értett Pál az alatt, hogy nékem ne legyen dicsekedésem, vagy dicsekvésem, hogy ne dicsekedjek abba. Csak azt mondja ebbe. Ugye másban ne legyen, csak ebben. Ha hogyan lehet dicsekedni a keresztel? A ellentmondás, ugye? Mi az, hogy dicsekszem a keresztet? Az ilyen nyelvileg van ellentmondásra tűnik bennünk. A kereszt minek a szimbóluma? Egyszerűen, szerintem Katika mondta szomotiska. Ugye azt jelenti a kereszt szimbóluma egyszerűen, hogy az alázatnak a szimbóluma. Egyrészt is, vagy úgy is mondhatnám. Filippi levél, ez így írja Pál apostol a Filippi levél 2:8, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Szóval Krisztus a keresztfának haláláig engedelmes volt, egy szóval ő soha nem helyezte magát első helyre, alázatos volt. De hogyan lehet akkor ebben dicsekedni? Ugye az emberek mivel szoktak dicsekedni? Hát sok mindennel. Most felolvashatnánk, azt hiszem Ézsaiásnál az igéje, hogy ne dicsekedjék a gazdag a gazdagságával, az erős az erejével, a bölcs a bölcsességével, hanem azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem. Hogy én igazságot és kegyelmet gyakorlok a földön. Mondjuk ezzel lehetne dicsekedni, hogy értelmes és ismer engem? Jó értelemben dicsekvés. Ha az Isten igazságát ismerem, ami bölcsességre nevel, akkor az Isten igazsága mire is nevele még igazán? A kereszt engem mire nevel? Hát, hogy nékem másban ne legyen dicsekedése. Alázatra nevel, nem? Ha látjuk azt, hogy az Isten ennyire szeretett minket, és ennyire megalázta magát, hogy mi éljünk, akkor én annak körülök, és én abban dicsekszek, hogy az Isten engem is megalázott. Mert ha komolyan veszük a keresztet, a kereszt megaláz mindenkit. Mert kicsoda olyan jó, mint Krisztus volt. Ma lehet sok mindenre dicsekedni, de kicsoda olyan jó. Kicsoda olyan, aki szeret az ellenségét, és meghal az ellenségeiért. Senki se állna oda, nem? Azt már nem vállalna. Dicsekednénk ezzel, meg azzal, meg amazzal, azzal nem. És a keresztben ez a nagyszerű, hogy aki megismeri a keresztet, megismer Isten jóságát, az tökéletesen alázata neveli, ami azt jelenti, hogy belátja az, hogy ő Isten nélkül, a kereszt nélkül semmi. És ezt nem kezd azzal dicsekelni, hogy én most milyen erős vagyok, meg milyen okos vagyok, meg mit tudom, mi vagyok. Igazi alázat megmutatja az embernek, hol van az ő helye. És dicsekedik addal, hogy ezt nekem Krisztus mutatta meg. A Krisztus keresztje. Na ebben dicsekedhet. Így dicsekedhet. Ez milyen furcsa, ha valaki azt mondja, hogy én azért dicsekszem, tudod, azért dicsekszem, mert megmutatta Isten, hogy én amúgy semmi vagyok. Isten megmutatta neki, hogy az igazi magatartás számunk az alázat, elfogadni Istennek az áldozatát, és azt mondja, hogy ezt a keresztben láttam, meg én ezzel dicsekszem. Mondjam, ellentmondás, nem? De igaz. Az a dicsekedhetünk. Szoktak az emberek az a dicsekedni, hogy őket megalázták? Na nem hiszem. A panaszon is szokta, hogy esetleg megmagyarázni, meg haragudni. De ha tényleg Krisztus keresztjét úgy látjuk, milyen csodálatos az Isten úgy aláz meg, hogy közben nem semmisít meg. Mert megaláz, de föl is emel. És annak örülünk, hogy most már megmutatta, hogy bennünk nincsen semmi jó. Viszont annak örülünk, hogy ő akarja maga jóságát nekünk adni. És ebbe dicsekedhetünk. A következő gondolatunk, mit is adnék számunkra a kereszt, sok minden, csak ugye rövid az időnk, és nem akarok nagyon bele, de még beszélgethetünk róla, hogy mit jelent számunkra még a kereszt. Az első Korintusi levél első fejezet 18. versében így olvashatjuk, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Hogyan lehet a kereszt az Istennek ereje? Nyilván azt mondja, hogy ereje, akkor ebben az lehet benne, hogy van egy olyan erő benne, amire én támaszkodhatom, ami engem meg tud erősíteni, ami engem tud segíteni, amire a hétköznapokban mindig támaszkodhatom. Mert nyilván, ha ereje van, akkor azért adja az olyan ereje, hogy ezt rajtam segítsen, nekünk segítsen. Hogyan lehet a kereszt az Istennek ereje? Mit ezt írja Pál apostol ebben a levélben, a korintusok. Tudjuk, hogy a pogányoknak bolondság, mert nevetségesnek tartják. Azt mondják, az a gyengék támasza a vallás, ugye? De hogyan lehet a kereszt Istennek ereje? A természetben mit látunk? Mit kellene, hogy lásson egy hívő ember? Az Istennek a hatalmát, nem? Hogy mindent az Isten teremtett. Emlékeztünk, Krisztus hogyan támad fel? Azt mondja, Krisztust mi hozta ki a sírból? Az Istennek a hatalma, nem? A minden, ami van a teremtésben, minket mire emlékeztet? Isten hatalmára, mert ő teremtett mindent. Másrészt a kereszt megmutatja, hogy a kereszt nélkül nem élne semmi. Mert tudjuk, hogy ha nem lett volna megváltás terve, akkor nagyon rövid az áruknál a bűnnek a történelme. Tehát az a hatalom, amit Krisztus kihozta a sírból, és ami hatalom által most is az Isten megtette azt, hogy kihozta a sírból, hogy Krisztus nem követette a bűnt, megtette azt, hogy fenntartja a világjátom, és fenntart minket is benne. Ebben a hatalom erő van, és ez azért lehetséges, mert Krisztus vállalta a keresztet. Minket mi emlékeztet mindig így a keresztnek az erejére? A teremtésre mi emlékeztet mindig minket? Hát a szombat, nem? Összekapcsolódik a teremtés, a kereszt meg a szombat. Mert az Isten újjá tud minket is teremteni, hogy lelkileg is, fizikailag is, és a kereszt pont minket arra emlékeztet, hogy az Istennek van hatalma és van ereje. A keresztnek is van így ereje. Ugye a kereszt által tud az Isten hatalmasan munkálkodni bennünk is, meg a környező világmindenségben is. Így mondja Dávid, hogy emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak, kegyelmes és irgalmas az Úr. Emlékezetet szerzett a 111. Zsoltánban, a 14. versében. Úgy szerzett emlékezetet, hogy ezt a napot adta nekünk. És tudjuk, hogy minden, ugye elmávás sokszor értve, minden azért él, mert Krisztus vállalta a keresztet. Anélkül Isten kit támasztott volna fel a hatalmával, ha Krisztus nem vállalja halált. Aztán a kereszt erősíti a bizalmunkat, erősíti a hitünket az Istenben, és a szombatot meg az Isten ezért adta, hogy emlékezzünk erre. Következő gondolatunk, hogy mi úgy érezzük, hogy mi ebben a világban, mert a teremtett világban, hát jó, az Isten hatalma őriz minket hitára, azt mondja a Pál apostol, de sokszor találkozok emberekkel, akik azt mondják, hogy hát, egyik munkatársa mindig mondja, hát ő olyan bűn követett már, meg olyan bűnös, hogy neki az Isten meg se bocsájtana. Mindig az ítélette van elfoglalva, hogy az ítéletben mi lesz vele. Ugye? Hogy az Isten, amikor az ő hatalmát, az ő erejét meg akarja mutatni, tulajdonképpen milyen embereket válogat ki? Válasz ki, vagy hív el. Ugye bennünk mindig az van, hogy hát jó lenne, ha jönnének van értelmesebbek, okosabbak, meg szebbek, meg műveltebbek, meg nem tudom micsodák. Ugye? Mi is hajlamosunk ebbe az irányba, hogy az Isten kiválaszt olyan embereket, akik az ő, nem itt az Isten nem azért válasz ki másokat, mert az Isten dönti, hogy kit választ el ki, hanem inkább az emberek döntik el, hogy ők választhatóak-e. Ugye? Az Isten nem kényekedben szerint válogat az emberek közül. Ő mindenkit hív, de sokszor nem azok fogadják a hívását, és nem azok engedelmeskednek, akik esetleg okosak, meg bölcsek, meg műveltek, hanem teljesen mások. Ugye itt írja az első Korintusi levél 28. versében Pál apostol, hogy és a világ nemteleneit, megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Gondoltunk mi arra, hogy akkor mi most hova tartozunk? A világ nemtelenjeihez, megvetettjeihez, és a semmikhez. Azokat választotta ki az Isten. Mi ezt kiváltságnak tartjuk amúgy? Az Isten minket kiválasztott? Nem te ezzel dicsekedni kellene, de az Isten olyan kegyelmes volt, hogy az Isten lehajolt egy cukrászért. Ugye nincsen egyetemi végzettsége, meg nem is lesz, az biztos, ugye? Vagy lehajol egy ovónóért. Hát miért nem egy híres emberért? Miért nem a okosokat? Miért nem a jelenézést a sztárokat hívja? Az ismerteket, a világ nagyjait? A nagy tudósokat, bölcseket, filozófusokat? Miért az egyszerű emberekhez hajol az Isten? Azt mondja, a világ megvetetjé. Jegyeznek minket valahol? Benneteket jegyeznek valahol? De a mennyben igen. Ugye? És a Jóisten azokat hívja el. Isten, aki azokhoz hajol le. Érdekes, az Isten persze mindenkit hív, de azok hallják meg a szavát. Azokat tudja az Isten elhívni. És miért? Mert mi láttuk a keresztet, mi megértettük azt, hogy az Isten a legtöbbet adta nekünk. Hogy éreztük, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy az Isten minket megtartson, hogy az ő hatalma mi életünkben munkálkodjon. És ezt ne elfogadja az ember. Ugye a kereszt az a szégyen és a megvetettség jelképe, ugye, mert Krisztus megszégyentették a kereszten, és megvetették. Már emberileg is egy szégyen volt. Ugye tudjuk, hogy Krisztus megtörnül feszedték keresztre. Megkorbácsolták, kicsuforták, a legaljasabb dolgokat követték el, leköbdösték, aztán felveszítették. Ez egy gúnytárgya volt abban az időben, és tudjuk, akit keresztre feszítettek, az a legutolsó gazembernek számított abban a korban. Itt keresztre. És ilyen értelemben az is mondja Pál, hogy a pogányoknak ez bolondság, amit Pál prédikál. De nekünk, ugye nekünk az Isten hatalma, az Isten szeretete nyilvánul meg benne, hogy így szerette Isten a világot. És ezért, amikor az Isten bemutatja kereszten az ő áldozatát, akkor azt is megmutatja nekünk, hogy ne ember, aki Krisztus megvetik, és a keresztet megvetik, tulajdonképpen ugye megvetnek minket is, mert mi ebben hiszünk, hogy ilyen méresűet kellett lesődni Krisztusnak azért, hogy minket ebből felemeljen. De ne várjuk azt, hogy ugye a világban majd a nagy emberek sajnos azt elfogadják. Emlékeztek Ellen White azt, hogy sokan fognak küzdeni a történelem végén a lelkes vallás szabadságért, és azt mondja, azok közül, a nagy emberek közül, azt mondja, majd némelyek csatlakoznak Isten népéhez. Szóval még azok is, akik küzdenek azért, hogy legyen vallás szabadság, azok közül is csak némelyek fognak csatlakozni, nem mindenki. Sajnos, mondhatnánk. Első János levél, második fejezet, 15. versből olvasok egy igét még. Annak okáért első János levél, második fejezet, 15. verse, és a második korintusi levél, 6. fejezet, 17. verse. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Következő ige. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztáltalan ne élessetek, és magamhoz fogadlak titeket. Ez a második korintusi levél 6. fejezete volt. Ugye a kereszt mit szeretne tenni? El akar minket választani a világtól. Hogy olvastam az igét, emlékeztek az első igét a Galata levélből? Nékem pedig ne legyen máson dicsekedésem, hanem mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Vagy ahogy Adjánra mondta, hogy is mondta, a világ számára már én is meghaltam. Már nem élek a világnak. Ha valaki az Isten keresztjéhez úgy viszonyul Krisztus keresztjéhez, azt mondja, az elszakít és elvág ettől a világtól. Meghaltam a világnak, szóval megfeszítettem én is Krisztussal együtt. Élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. És gondolkozhatunk, akkor mennyire vág el minket a kereszt ettől a világtól? Vagy mennyire szakít el a világtól? Ugye ne szeressétek a világot, amik azokban vannak. Szakadjatok el, és tisztáltalan ne élessetek, mondja Pál apostol. Mennyire tud minket ettől a világtól elvágni és elszakítani a kereszt? Hát tudjátok, hogy az igazi Isten beszéde, a keresztről beszéd, elnézést, de a kereszténységben is bolondság. Akkor beszélgettem most az egyik kedves munkatársammal, aki egy más vallás képvisel, és akkor megkérdeztem tőle, hogy Ádám bűneset előtt, vagy bűneset utáni természetét örökölte Krisztus. Gondolkozik. Nem is értette szerintem, mit kérdeztem, mert neki nem jött be így az igéből, hogy ő a második Ádám. Mondom neki, hogy Krisztusban benne volt az a természet, ami őt arra készítette volna, hogy indította mindig arra, hogy bűnkövessen el? Hát az nem azt mondja, akkor bűnös lett volna. Mondom neki, nem érted, mit kérdezek? Hát mondom, és akkor egy gyerek, mondom, az bűnösként születik? Azt mondja, igen. Mondom, és mi a bűne? Hát, mert neki olyan a természet. Hát az nem bűn, még nem nyilvánult meg benne. Ugye a katolikus tanításban benne, hogy az eredetből tudjátok, azért kell gyorsan megkeresztem, hogy ennek áldozzon a gyerek, mert meghal. És akkor mondja, hát mondta neki, hogy Krisztus nem. Mondhatnám, hogy neki, amit én mondtam, az bolondság volt. Ugye bolondság. Ugye a kereszténységben is van ilyen, tudjátok, hogy az bolondság. Amikor komolyan veszik a Krisztus keresztjét, az elszakít ettől a gondolkodásmódtól, ettől a világtól, és csak azt látjuk, amit valóban az Isten mutat be nekünk. A kereszt az újra is tudja teremteni az embert. Tudtok ilyen igét? Ugye, hogy is mondja itt második korintusi levélben Pál apostol? Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Ugye? A régiek elmúltak, imi újjá lett minden. Hogyan tud minket a kereszt újjá teremteni? Ugye ez is szép, igen, de hogyan teremt újjá? Mi az, hogy újjá teremteni? Ugye az elébe azt mondtuk, hogy elszakít a világtól, meghaltunk a világnak. Magyarul az a gondolkodásmód, ami a világban van, nem uralkodik bennünk, mert mi szeretnénk úgy gondolkodni, hogy Krisztus is gondolkozott. Hogy az a lélek vezessen, ne az a lélek. Hogyan tud akkor, ha már ez megtörtént, hogyan teremt egy embert újjá Krisztus keresztje? Az új élet, azok a gyümölcsök, amelyek bennünk teremnek, azok teremnek. Tehát eddig nem voltak ott. Ugye? Isten hogyan? Ugye nekünk megfoghatatlan, hogy az Isten lelke az emberben tud dolgokat teremt, amik nem voltak ott. Eddig én mit tudom, én abszolút türelmetlen voltam, az Isten szelítséget teremt. Irigy voltam, akkor jó szívűség teremt. Hogyha nem voltam, ha mit nem plegykákodó voltam, hazud voltam, vagy képmutató voltam, akkor az Isten teljesen megváltozott, és új dolgokat teremt, amik nem voltak ott. És az azért lehetséges, mert Krisztus bemutatta az áldozatát, és az Isten lelke munkálkodott. Azt teremti bennem meg a kereszt, ami Krisztusban is volt. Krisztusban mi volt? Szombatiskában, hogy olvastuk, hogy az atyának a képmása volt, ugye? És ő azért jött, hogy bemutassa nekünk az atyát. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ha az Krisztus bemutatta az atyát, akkor nekünk meg itt kell bemutatnunk? Nekünk meg Krisztust, ugye? És akkor hogyan tud az Isten bennünk új dolgokat teremteni? Hát ha elfogadjuk Krisztus áldozatát, elfogadjuk a keresztet. Ha az minket alázatra tud nevelni, az Isten lelke tud bennünk is ugyanazt megtermi bennünk, ami Krisztusban is volt. És az már nem a miénk. Az már, mert addig ugye nem volt ott. Ha valami nincs ott, akkor hogy lett ott? Istennek teremteni kell azt is. Épp úgy teremt, mint mikor a vakot meggyógyított, akinek nem volt szeme. Ugye valami nem volt, aztán lett. És befejezésül még, aki komolyan veszi a Krisztus keresztjét, a kereszt minket fel is emel. Mégpedig nagyon magasra felemel. Ugye azt mondja az írás, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. És azt mondja a Krisztus, hogy ha én felemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok. Hogyan? Hát hova vonz fel Krisztus minket? Van egy ilyen érdekes ige a Bibliában, az Efezus levél második fejezetében. Vigyeljétek meg, hogy mondja ezt Pál apostol. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Azt mondja, hogy együtt feltámasztott, együtt ültetett a mennyekben. Ez úgy mondja, hogy ez már megtörtént. Ez már ott van. Milyen magasra emelt? Azt mondja, együtt ültetett a mennyekben Jézus Krisztusban. Ugye most beszélgettünk arról, hogy Krisztus ember volt. Az emberiség képviselője Krisztus, aki ember volt, ott van a mennyekben. És miért mondja, hogy minket is, mi is már ott vagyunk Krisztusban? Ugye nyilván nem fizikailag érti, mert akkor ott lennénk, hanem ezt úgy érti, hogy akik úgy gondolkoznak, akik Krisztus lelkével bírnak, akik Krisztus lelkületével bírnak, akikben tökéletesen Krisztus lelke munkálkodik, azok tulajdonképpen ott vannak, ahol Krisztus van. Ők azt a mennyei légkört árasztják itt is, mint a mennyben van. Nyilván meg is fog majd történni, de mennek, hogy is mondta Krisztus, az Isten országa ti bennetek van. Most csak hol az Isten országa? A mennyekben van, vagy a földön? Is, nem? Valóságosan a mennyekben, de az Isten országának az alapelvének bennünk. Tehát Krisztus, mikor fölment a mennyben, ő azt az országnak alapelvét képviselte, és akik mind elfogadták hitáta, ugyanúgy vele ugyanúgy vannak a mennyekben. Bár úgy is lehet érteni, hogy mindenki, aki Krisztus befogadta, Krisztus alatt van a mennyekben. Ugye mi nem a földiek szerint élünk, hanem a mennyiek szerint. Mi azokat az alapelveket szeretnénk képviselni a földön, a mennyben van. Ugye azt mondta Krisztus, hogy aki győz, megadom annak, hogy ő is győzzen, és jön az ő atyámmal a királyi székben. Aki győz. Ez meg előre mutat. Hogy az Isten majd valóban maga mellé fog ültetni, mert az Isten nagy kegyelme maga mellé ültet. Most ugye mindennek az alapja az, hogy Krisztust keresztre feszítették, és ő ezt hagyta. Meg még úgy sorolhatnám ezeket, hogy mi mindent kaptunk azáltal, hogy Krisztus meghalt értünk. Befejező csak annyit szeretnék mondani, hogy olvassátok, és amikor úgy a szemetek elő kerül, hogy tényleg hogy ilyen igék, amit mondtam, hogy nekem ne legyen másban dicsekedés, hogy mit is jelent ez az én nekem, az én számomra. Mit is jelent a kereszt? Hogyha mi emberekkel beszélgetünk, akkor ne csak annyit tudjunk el, hogy Krisztus érted is meghalt. Mert igaz, de nagyon kevés, nem? Mit tartalmaz a kereszt? Jelenvált azt, hogy minden, amit csak kapunk ebben az életben, azt mind azért kapjuk, nem csak mi, hanem a gonoszok is, meg mindenki, aki csak a földön él és élezik, mert Krisztus vállalta halált a kereszten. De azon belül, akik elfogadják, és komolyabban veszik, és ahogy Pál mondja, megfeszítettem én is a világnak, és a Krisztus kereszt, akkor látható lesz a mi életünkben is, ami azt jelenti, nem a világ szerint gondolkodunk. Nem a világ után menjünk. Ha egy teljesen más lelkület, egy teljesen más szándék, egy más őszinteség nyilvánul meg azokban az emberekben, akik Krisztus követik, mint a világiakban. Tudjátok, mi a tisztaság, az őszinteség közt a különbség? A tisztaság az a szándékot utal, az őszinteség meg magára az egész ember. Ugye szoktam, hogy őszinte ember. Nem csak arról, hogy valamit őszintén megmondott, hogy most ebben a dologban őszinte, hanem maga az egész ember őszinte. A szavai, a cselekedetei, az emberekhez való viszonya, a munkájában, az egész életében, az egy őszinte ember. Ha te szemed, ugye, őszinte az egész tested világosod, vagy más úgy, mint a Krisztus, ha te szemed tiszta, akkor az egész tested tiszta. A szándékok abszolút tiszták. A szívünk, ahonnan minden élet származik, abból csak igazán jó szándék jön ki. Lehet, hogy rosszul cselekszünk, de a szándékaink tiszták. Jártatok már úgy, hogy tiszta volt a szándékotok, de mégis mondjuk valósult el, amit tettetek? De belőtté őszinték voltatok, tiszták. Nem volt hátsó szándékotok. Na, az a Krisztusnak a lelkülete. És az a tiszta szándék, az az őszinteség jellemezte Krisztus is, ezt nekünk szeretne lenni. És figyeljétek meg, hogy ez a fajta gondolkodásmód, és ugye ezt mind a kereszt végzi el bennünk. Ő feszíti meg azt a testet. Ő teren bennünk új dolgokat. Ha az emberekhez így viszonyulunk, az emberek hamarabb bizalmunkba fogadnak. És a beszédünk, az életünk hiteles lesz. Nyilván követünk el bűnöket, akkor is, mert az ember a legjobb szándék ellen is néha tesz, vagy mond olyat, amit nem akart, de egyre inkább tisztul, ahogy a Krisztus keresztje az életében egyre inkább felemelkedik, és az ember elválik ettől a földtől, ettől a világtól, egyre inkább ez a fajta lelkület válik az életébe úrá, és az emberek ezt kezdik tapasztalni. Azért tudjátok, ebben a korban élünk, most már nagyon gyorsan kezd külön válni a búza konkolytól, lehet így fogalmazni. Az emberek gyorsan sorakoznak felfelé a zászló alá. De azt láthatjátok ti is. Ellen White azt írt, hogy a történelem végén az emberek nem igazán a logikus érvek alapján fogják elfogadni az igazságot, hanem látják azoknak az embereknek a megszentelt életét. Értitek? Mi mindig úgy gondolkozunk, hogy valami okosat kell mondani, és akkor megtér. Nem, azt mondja. Az lesz a vonzó, hogy látják, hogy az életükben tényleg Krisztus mutatják be. A szándékaik, a megnyilvánosak tiszták és őszinték. Kell ennél több amúgy? Nem? Kell? Az embernek kell valami több attál, hogy te úgy őszintén szólsz, hogy őszinte vagy, és a szándék abszolút tiszták. És ez látszik a te egész lényeden. Mert ez Krisztus keresztje munkája benned, és te így akarsz élni. És te abban dicsekszel, amit az Isten ad neked, és nem másba. És az ember ez nagyon hálás isnek, és tényleg igazi alázatot tudja nevelni. Én kívánom, testvérek, hogy az Úr vacsorával Krisztus vegye el tőlünk azokat a bűnöket, amelyek ezt a szándékot, ezt az őszintességet elhomályosítják néha, vagy kicsit megfertőzik. És ha az Isten minket megtisztít a bűntől, és lemossa a vétkeinket, úgy menjünk az emberek közé, hogy ez a krisztusi lelkület, ami Krisztusban volt, ez érezhető legyen rajtunk. És mi úgy tudjunk Krisztus keresztjéről beszélni, ami hatalom és erő, hogy nálunk a hatalomnak a beszédje van. Hogy Pál mondja, ez nem olyan zugolyában lett dolog, amit mi beszélünk, hanem ebben hatalom van, ebben erő van, látják, hogy mi tudunk erre támaszkodni, hogy az Isten meg tud minket változtatni, hogy tud bennünk új dolgokat teremtetni, de látják azt, hogy nem vagyunk rá büszkék. És nincs felsőbbrendű tudatunk, hogy akkor mi vagyunk a különbekövük meg a pogányok. Hanem el tudunk fogadni embereket mindig és minden körülmények között. Itt most volt az eladás nálunk, még ezt elmondom nektek, és arról volt szó, hogy melyik a Jérvány Enyegyház. És ugye én nem tudtam, hogy pontosan ki van ott, és akkor utána mondja nekem az egyik ismerősöm, hogy te azt mondja, ott volt egy metodista bácsi, azt mondja, annak az nagyon tetszett, hogy nem mondtad meg, hogy melyik az, kinél van az igazság. Ugye, mert ugye elmondhattam volna. Emlékszem, volt egy aladás sorozatunk, még egy nagy székházban voltak, vagy 300-an, és én teljesen porig sújtottam le, amikor ott voltam, és sose fogom elfelejteni, amikor kimondta az eladó, hogy az adventistáknál van az igazság. Én teljesen összecsuklottam. De láttam azoknak a gúnyos mosolyt az arcán, akik hallgatták. Tudod, kivonult az egész görög katolikus kollégium, így felsorakoztak, és akkor kimondta eladó, hogy az adventisták képviselik az igazságot, akkor mind mosolyogtak rajta. Hát az nagy hiba volt. Nem károsztottam az előadót, de csak ez volt a tény, sajnos. Ugye? Én nagyon kerültem ezt, hogy én azt mondjam, hogy na hát akkor én mondom az igazat, ugye? A többi, mint hamis. Az Isten igazságát mindenki megismerte, az igazságot keresi. Ha nem az igazságot keres, akkor majd keres hozzá egy vallást. És akkor hát a bácsi örült annak, hogy ugye mert azt várták, hogy mondta, ne is kérdezzék meg tőlem, hogy megmondjam még az igaz vallást, mondom, mert amiben vagyok, az a meggyőződésem, hogy az az igaz, de az én meggyőződésem, és nem az önöké. Tessék meggyőződni, ura, a bűnök még az igaz, és majd eldöntik. Nem is kérdezték meg. De a lelkületünk, a szándékaink, a beszédünk az igazságot sugározza. Azt a szeretet, ami Krisztusban volt, hogy azt lássák. Az egyik kedves vendégkül, mert csak az miattam jött az. Azt mondja, hogy János, én nem akarok megtenni, én téged úgy ismertek, meg ezért eljök. El is jött elhozta a barátnőjét is. Ez nekem is kicsit furcsa volt, de csak azért. Úgyhogy ha az Isten mindjárt itt munkálkodik, akkor meglátjátok, hogy az Isten azért hívja az embereket, mert miattad. Meg miattad, meg miatta. Mert az a tiszta szándék nyilván meg. De ez nekünk szükségünk a Krisztus keresztjére. És annak tényleg úgy tudjuk bemutatni az emberek részére. Amen.